Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke, a hvg.hu közeleti podcastja. Én Tóth Richárd vagyok, és Csunderlik Péterrel, az ELTE BTK oktatójával, történésszel és a Politika Történeti Intézet munkatársával fogok beszélgetni. Méghozzá azt kell, hogy mondjam, hogy aktuális témákról, még annak ellenére is, vagy éppen azért, mert hogy egy 100 évvel ezelőtti eseménysorozatról fogunk beszélni. November 30-án péntek délután beszélgetünk, de a hallgatók ezt december 1-én fogják készhez kapni a hvg.hu oldalán, és december 1 azért egy fontos dátum ebben a térségben, mert ugye a román centenárium óriási megemlékezések lesznek a szomszédos országban, de mintha mi elfelejtettünk volna emlékezni a 100 évvel ezelőtti dolgokra, vagy nem úgy emlékezünk, ahogy azt gondoltuk volna néhány évvel ezelőtt.
Hát emlékezni nem felejtett el a kormányzat, mert egy nagyon tudatos emlékezetpolitikai törekvésbe illeszkedik bele az, ami történt. Tehát, hogy például október 31-én, ugye nem az őszi rózsás forradalom 100. évfordulójáról emlékeztek meg, hanem Tisza István halálának centenáriumáról. Most egyébként mindkét eseményről illő és illendő megemlékezni, azonban ahogy ez történt, ez egy nagyon sajátos és tudatos elbeszélésbe illeszkedik. Eszerint, ami azonosítható a kormányzatnak az emlékezetpolitikai nagy elbeszéléséből, az az, hogy mindent az erős vezető kontextusában értelmez. És ilyen értelemben gyakorlatilag az 1919 utáni ellenforradalmi, de mondjuk ilyen konzervatív-liberális ellenforradalmi elbeszélésbe illeszkedik, amely szerint ugye az erős vezető hiánya okozta azt, hogy 1918 őszén összeomlott minden, összeomlott Magyarország és bekövetkezett Trianon. Ezt elsősorban például olyan Tisza István közeli értelmiségiek dolgozták ki, mint Herceg Ferenc, aki 1920-ban megjelentett egy Két arckép című munkát, amelyben párba állította Károlyi Mihályt és Tisza István, és ott lényegében azt a következtetést próbálja meg levonni, hogy azzal, hogy Tisza Istvánt meggyilkolják 1918. október 31-én, ugye a nemzet született és hivatott vezetőjét ölik meg, és így a vezér nélkül maradt országban ugye a kalandorok, deszperádók, mindenféle hát mondjuk Herc is tartózkodik az antiszemita kijelentésektől, hogy milyen újságírók és szociológusok veszik át az uralmat, és ugye ez vezet egyébként a katasztrófához. Na most az, hogy a megemlékezés is F mentén történik, vagy ebből a perspektívából, az aztán eléggé egyértelmű, és hogyha ha követjük különböző kormánypárti értelmiségieknek a megnyilatkozásait, akkor ott azért az erős vezetőnek a kultusza az azért erősen jelen van. És hát ilyen értelemben ugye minden szimbolikus politika az ilyen ugye analógiákkal dolgozik, tehát hogy Tisza István és Orbán Viktor ugye egymás mellé állítása történik meg, ugye kimondatlanul is. Az mondjuk egy lényeges különbség, ellentétben a 20-as, 30-as években született elbeszélésekkel, hogy elbeszélték az őszi-rózsás forradalom történetét, hogy azért szerintem napjainkban, tehát mondjuk az antiszemitizmus nem lehet a hivatalos megnyilvánulásokban azonosítani. Tehát, hogy az, ami mondjuk integráns részét képezte a hortikori 18-19-es értelmezéseknek, az azért nem emelődik föl ilyen magas szinten. Tehát
azzal együtt, hogy azért azt tegyük hozzá zárójelbe, hogy a soros plakátoknak azért van egyfajta ilyen üzenete, ezt csak én teszem hozzá, illetve a Figyelő legfrissebb címlapján, ha jól emlékszem, 20 000-es eső hullik Heisler Andrásra. Egyfajta lopakodó antiszemitizmus, vagy ez az összekacsintó kommunikáció, ez megfigyelhető. De vissza Tiszára, ezért van az, hogy Orbán Viktor Tisza szobrot avat, és ezért van az, hogy Károlyról semmilyen szinten nem beszél ez a mostani kurzus, vagy megpróbálja vagy elhallgattatni, vagy elhallgatni ezt a fajta kommunikációt, és inkább Tiszára rá koncentrálni, mert hogy ez az erős vezető kép, ez bennünk él, és van egyfajta vágy.
Hát az erős vezető iránti vágy az mindig előtérbe kerül, vagy a válságos helyzetekben. Válsághelyzetekben az emberek, és ez egy ilyen szociálpszichológiai sajátosság, szeretnek az erős vezetőhöz menekülni. Másfelől viszont az ilyen különböző, tehát a mitikus gondolkodás is felerősödik. Tehát mi emberek nagyon szeretjük magunkat, különösen a felvilágosodás óta, nagyon racionális, tudatosan gondolkodó és tudatosan cselekvő szereplőként, aktorként azonosítani, de valójában az ilyen válsághelyzetekben előtérbe kerülnek ezek a mitikus elemek, összeesküvés elméletek, különböző konteók. Nem véletlen, most egyébként nagyon jól rájátszanak erre, tehát hogy a migrációs válságot, ami hát egy ilyen objektív adottság, és különböző okai vannak, azt ötvözik egy olyan konteó elmélettel, amely szerint ugye a Soros, valamint az ilyen tisztelt érdekcsoportok és körök ugye szervezik ugye egyébként az egészet, és be akarják telepíteni, és ezt így átnyomják. És azt szeretném még ennek kapcsán megemlíteni, hogy ami viszont még sajátossága ennek a 18-19-es eseményekre való megemlékezésnek, vagy ez megint itt érzem az üzenetben, tehát ahogy 1918 őszén ugye a Károlyi kormányzatnak a naív pacifizmusa az hamar csődöt mondott. Saját maguk is belátták ennek a csődjét egyébként, igen, hamar levonták a konzekvenciákat, de hogy a nyugat hogyan árult el Magyarországot, hogyan bánt el Magyarországgal, ez szerintem megint egy olyan áthallás, amire a kormányzatnak az emlékezett politikáit tud támaszkodni, tehát a Brüsszel és ugye általában nyugatellenes beszédmódnak egy ilyen történelmi legitimációját tudják ezzel megteremteni, hogy 18 őszén is hogyan bánt el velünk a nyugat. Mint hogy egyébként 1956 kapcsán is ugye ezt felszokták idézni, hogy a miként nem kapták meg a magyar szabadságharcosok a támogatást. Tehát ez a...
1848
igen, szintén. Ez az állandó elárultságérzet, ez azért nagyon benne van. Úgy, hogy miközben Magyarország ugye elvileg védi a nyugatot. És ez a harmadik szempont, amelynek mentén visszatérhet akár vagy bizonyos elemeket ugye újra felhasználnak a Horthy-kori emlékezett politikából és a Horthy kultuszból, tehát hogy a keleti fenyegetés sem szembeni fellépés. Tehát a Horthy korszakban a bolsevizmust azonosították ázsiai ragályként, ilyen ázsiai méteiként, amely keletről jön és fenyegeti nyugatot, a kereszténységet. És hogy Horthy kormányzó volt az, aki ugye megállította ezt. Persze tudjuk, hogy nem ő állította meg, mert a tanácsköztársaság mondjuk a román hadsereg támadása miatt omlott össze, mondjuk katonapolitikailag, és nem a nemzeti hadsereg fellépése miatt. De hogy megint, hogy az erős vezető, aki megvédi a nyugatot, azt a nyugatot, amelyben egyébként nem szabad megbízni, tehát vannak itt használható sémák, de hát minden emlékezett politika így dolgozik. Legfeljebb az a kérdés, hogy mennyi kapcsolatot ápol az egykor volt valósággal.
Egyébként a Tisza annyira erős vezető volt, és annyira erős kezű népvezér, mint ahogy ezt így a 100 év után mi gondoljuk róla, vagy ahogy a mostani kurzus megpróbálja beállítani, vagy azért eltelt egy évszázad, és egy ilyen romantikus Tisza képél bennünk, valójában pedig lehet, hogy a valóság ezzel szemben mást mutat, vagy az akkori akkor Tisza kartársai egyébként mégsem tartották őt annyira erőskező vezetőnek.
Erőskező vezetőnek ő erőskező volt abszolút. Tehát a politikai értelemben igen. Ami érdekes az, hogy mondjuk a Tisza Istvánból, hogy az emlékezetben hogyan lesz a keresztény református erkölcsöknek a mintaképe, tehát az igazi magyar, a talpik férfi, akinek folytalan maga az egész karaktere, és azért például most ez egy ilyen kis magánéleti intim pistáskodás, tehát azért a Tisza családban a rokonságon belüli házasodás az azért előfordult. Tisza Istvánnak is a felesége az unokatestvére volt, a szeretője az Almási Dönisz, ő az unokahuga volt, többek között én úgy tudom egyébként a Tiszának a fia azért született annyira gyenge fizikummal, mert akkor már a több generációs ilyen családon belül rokonsági kapcsolatok már visszaadottak. Na most Tisza maga is egyébként különböző testi hibákkal rendelkezett, tehát az erős rövidlátás, kicsit rövidebb lábak, ezek is visszavezethetők ebben a rokonságú belül kapcsolatokban, de ezt csak azért mondom, tehát én nem csámcsokni akarok ezen, hanem hogy viszont ezek hogyan tűnnek el az emlékezetből. Tehát hogyha megnézik ugye a Tisza szobrot, amit emeltek, ugye milyen monumentális óriás rajzolódik ki abból, és az ilyen különböző dolgok, például az ilyen magánéleti problémák, azok az emlékezetből kitörlődtek. De hozzáteszem, ezzel a kortársak sem foglalkoztak. Tehát az, hogy a politikusoknak a magánéletével mondjuk ilyen mai bulvárlapok ugye foglalkoznak, ez egy egészen új jelenség a magyar politikai sajtó világában. Nem volt ez jellemző, tehát például a szociáldemokrata újságírók, a Népszavának a munkatársai szinte mindent tudtak egyébként Tiszának a különböző ügyeiről, de ugye erről nem írtak, mert egyszerűen ez nem volt, ez szokás a korszakban.
Néhány lapszemmel ezelőtt a 168 órában beszélgettél a Lakner Zoltán politológussal, és ott egyfajta párhuzam is, mint hogyha említettetek volna a kövérház elnöksége, ez az erőskezű vezető, aki nem tűr el semmilyen kilengést a parlamentben, és a Tisza között.
Igen, ez szerintem Kövér László egy ilyen politikai előképeként tekint Tisza István házelnökségére, aki keresztül, tehát házszabály ellenesen szavaztatott meg törvényeket, vagy végzett el házszabály módosításokat, ugye a tüntető ellenzéki képviselőket kivezettette, tehát Károly Mihály ott kerül a magyar közéleti érdeklődésben először középpontban, amikor kivezettetik az ülésből, tehát ott kezdődik a Károlyi kultusz nagyon lassú kialakulása, mert egy hosszú folyamat volt, amíg ő 1912-ből, amikor kivezettetik, még ő 18 őszén a legnépszerűbb ember lesz átmenetileg az országban. Tehát van ez az erős vezetőnek a kultusza, ami egyébként tehát valóban erős vezető volt Tisza. Valóban úgy gondolta, hogy a gyengeségnek a megmutatása, abból csak problémák származnak. Hogy a félelemmel és a megfélemlítéssel és az erővel lehet megoldani problémákat. Ugye először is utoljára akkor mutatott gyengeséget lényegében Tisza, amikor 1918. október 17-én elismerte a parlamentben, hogy Károly Mihálynak igaza van, és elveszettük ezt a háborút. És ugye az érdekes, hogy a mondatnak az első fele, hogy Károly Mihálynak ad igazat, mert ő előző nap mondta ezt, az teljesen kitörlődött az emlékezetből, már csak a Tisza kijelentésre emlékezünk. Itt ugye ennek megint ilyen különböző megítélései vannak, hogy amit Tisza mondjuk csinált a képviselőházban, tehát az ellenzéki obstrukciót, a törvényalkotásnak a folyamatának akadályozását, hogy hogyan verte le erőszakos eszközökkel, hogy ez ugye jó volt-e, vagy megengedhető, vagy megengedhetetlen-e. Na most ebben nem foglalnék így annyira állást, azt, amit viszont szeretnék kiemelni, hogy hogy arról, amit Tisza 1912-ben gondolt mondjuk, hogy miért kell leverni a függetlenségi párti ellenzéki képviselőnek az obstrukcióját, az akadályozását, ő úgy gondolta, meggyőződése volt Tiszának, hogy bármiféle függetlenségi törekvés, ami a kiegyezés felmondására irányul, az katasztrófához fog vezetni Magyarország számára, mert Magyarország önállóan németek, Oroszország között itt nem maradhat meg. A saját nemzetiségeivel nem tud egyébként elbánni. Ugye a sok nemzetiségű multietnikus Magyarország csak úgy tud magyar maradni, hogyha az osztrák-magyar monarchián belül egy ilyen uralkodó társ nemzet. Na most ebből a Tiszából, aki a függetlenségieknek a legnagyobb ellenzője volt, és politikai ellenfele, nagy kiegyezéspárti, ebből lett az a miniszterelnök beszédében most, amit elmondott a Tisza centenáriumon, hogy Tisza István ugye tudta, hogy az a legnagyobb probléma, hogy az okozta a 18-as összeomlást, hogy nem voltunk szoverének, és hozzá voltunk láncolva egy multietnikus birodalomhoz. Ezt azonosította Orbán Viktor a 18-as összeomlás okaként a Tisza szobor előtt. És hát, amit Orbán Viktor felidéz, mint egy ilyen követnivaló gondolatot, hogy milyen fontos a szuverenitás, és ne legyünk hozzá láncolva egy multietnikus birodalomhoz, az Károly Mihálynak és a függetlenségieknek volt a követelése.
De Károly Mihály említése azért Fekete István szerepel is. És te is említetted, hogy a Tiszának és a Károlynak ezt a szoros összefonódását, hogy azért sokszor metszette a két életrajz egymást, de minthogyha Károly egy szitokszó. Nem minthogyha, hanem
teljesen.
Károly Mihály említése csak negatív kontextusban történhet meg, és még nem őre emlékezünk, hanem Tiszának emelünk szobrot, és a regnáló kormányfő pedig őt emeli egyfajta példaképpé a magyarok elé, hogy ez a fajta történelem formálás, és te is említetted, hogy a beszédben egy teljesen más Tisza kép került elő,
hát igen,
és tehát, hogy Károly, ez mennyire szándékos?
Ó, hát abszolút szándékos szerintem ebből a szempontból, hiszen ugye a politika én értem, hogy használja és kihasználja a történelmet. Az ilyen típusú szimbolikus politizálás. Az egy jó kérdés egyébként, hogy miért Károly Mihály az első számú démonizált figura?
És hogy miért nem Kumbéla?
Miért nem Kumbéla?
Erre van megfejtésed?
Nem nekem, én bármint olyan valamivel egyetértek. Pók Attila, aki nagyon sokat foglalkozik a bűnbak képzésekkel és kutatásokkal, és egyébként a korszaknak is kutatója, neki több ilyen bűnbak elméleti tanulmánya van. És ő, hát részben ő is ilyen szociálpszichológusoktól inspirálódik, és a bűnbak képzésnek van egy olyan sajátosság, hogy azokra tudunk a legjobban haragudni, azokat tudjuk a legjobban gyűlölni, akiknek elvileg hozzánk kéne tartozni, de mégis más utat járnak. Tehát, hogy a konzervatív, mondjuk az arisztokráciának, vagy a konzervatív nagypolgárságnak, ugye egy Kumbélával kapcsolatban nem lehetek várakozásai, mert zsidó,
nem is vártunk,
származású, szociáldemokrata, újságíró. Tehát milyen illúziói lehetnek ezzel kapcsolatban, mondjuk egy, nem tudom, egy Pallavicsinnek. De Károly Mihálynak, aki az ország egyik leggazdagabb arisztokratája, földbirtokos, és egyébként mondjuk egy ilyen igazi, ilyen léha dandy volt fiatal korában, és hogy belőle lesz a Vörös Gróf, aki aztán a birtokát neki áll felosztani 1909. februárjában, hogy ez egy ilyen, az osztályát megtagadja, kilép, ilyen árulásként értelmezik. És ebből a szempontból érdekes az, hogy miért Ady Endre lett szintén egy ilyen nagy bűnbakja az ilyen keresztény nemzeti irodalom szemléletnek és a kortársnak, hogy Adit az egész származása, mondjuk neveltetése arra predesztinálta volna, hogy ő egy ilyen ilyen konzervatív, kicsit gentroid, nacionalista, zsugorversikéket író figura legyen. Ugye ismerjük a származását, tehát ő nem egy ilyen, Hertha Jenő világából érkezik, és ehhez képest ő a gentroid, nagy magyar, Dózsa György unokája, stb. Már mondjuk ezt később írta, de ugye ez ilyen bocskoros, nemesi Adi, ő belőle lesz a radikálisoknak a nagy költője, akire Jászi Oszkár, megint a démonizáció, Jászi Oszkár, hogy azt mondta, hogy fiúk, megvan a költőnk, amikor elolvasta az új verseket.
Csalódhatott mind a kettőben az akkori nagypolgári arisztokrácia. Megjelent most egy tanulmánykötet, amihez neked is közöd van, Kérdések és válaszok 1918-ról, 19-ről. Én azt érzem, hogy sokkal inkább kérdéseink vannak ezzel a korszakkal kapcsolatban, mint válaszaink, és ehhez mondjuk nem segít a válaszokhoz közelebb jutni az sem, hogy Schmidt Mária most a Hír TV Magyarország élőben című műsorában azt mondta, hogy hát nem is olyan biztos, hogy az első és a második világháborút az nyerte aki, és az egész történelmet egy ilyen elcsépelt klisét használva a győztesek írják. Lehet exakt válaszokat 100 évvel az események után adni, vagy tényleg a kérdések sokaságával állunk most szembe?
Hát a kérdéseknek abszolút sokaságával állunk szembe. Itt az a kérdés, hogy akarunk egyáltalán választ adni ezekre a kérdésekre. És mondjuk a politika nem akar választ adni a kérdésekre, hanem hadd ajánljam Pintér Bence újságírónak az azonnali.hu megjelent írását, hogy történelem nélküli emberek vagyunk, ez a provokatív címe, pont erről szól, hogy mennyire nincs igény egyáltalán történelmi kérdéseknek a tisztázására, tehát hogy az egyszerű bűnbakképzés, a sérelmi politika és a különböző eseményeknek a visszavetítése, mondjuk a Károly Mihály, tehát a Károly Mihályjal kapcsolatos kérdésfelvetést már az olyan típusú kérdésfeltevés, hogy mennyi esélye volt, vagy volt a lehetőség a Károlyi kormányzatnak, nem tudom, most nem akarok egy konkrét kérdésfelvetést mondani, lehetne sorolni a különböző kérdésfelvetéseket, de már a kérdésfelvetések is kvázi így a hazaárulásnak, nemzetállulás kontextusában értelmeződnek, hogy valaki mosdatja Károly Mihályt.
Vagy Ady Endrét.
Vagy Ady Endrét. Tehát ugye itt a hadsereg bomlasztásának topasza kerül elő, ami nem igaz, ilyen értelemben nem bomlasztották. A tisztikar egy részét akarták lecserélni, mert attól tartottak, de ugye a hadsereget nem kellett bomlasztani, mert már bomlottan ért haza egyébként a frontról. egy más kérdés, és még tegyük hozzá, hogy ugye a hadrafogható különböző hadosztályoknak hány százaléka volt egyébként ugye magyar, vagy itt a hadosztályokon belül hány százalék volt, tehát ez vegyes nemzetiségek voltak, és azok, akik felvetik, hogy meg lehetett volna védeni Magyarországot, Magyarország határait, tehát hogy mi egy háromfrontos háborúban, tehát 1918 végétől, másfelől pedig, hogy elég kevés esélyt látok arra, hogy románok mondjuk meghaltak volna azért, hogy Kolozsvár, tudom én, Magyarországhoz tartozzon, és nem egy nagy románért harcoltak volna, és persze, amit én most mondok ilyen ellenpontként, ez is ilyen nagyon leegyszerűsítő felvetés, mert igazából azt látjuk egyébként, hogy minél lejjebb megyünk, ilyen legalsóbb szintig az újabb kutatások efelé irányulnak, hogy az ilyen nagy-nagy kérdések, mint hogy a nemzet, nem tudom én, ide-oda hova tartozás, az egyre kevésbé érvényes a legalsóbb szinten, hanem legalább, mert csak lokális identitások vannak, és adott esetben most ez most nem akar egy ilyen nemzetellenes kijelentés lenni, de hogy mondjuk a falvak szintjén nem feltétlenül lehet értelmezni azt, hogy akkor most Magyarországhoz tartoznak-e, vagy Romániához, mert Egri Gábort, aki kiváló történész, és egyébként a főnököm, tehát ő levéltári szintig ugye tudja hozni a dokumentumokat, hogy ott esetben egy településen mondjuk a magyar lakosság, mondjuk a magyar falusiak, miért örülnek jobban a románok, a román hatalom átvételnek, mert úgy gondolják, hogy ott mondjuk egy jobb bánáspontban fog részesülni, mert az előző magyar vezetéstől, a fölöttük lévő magyar vezetéstől már elegük van.
Jó eséllyel a válaszok, és inkább, sokkal inkább a kérdések fognak szaporodni, és nem a válaszok kerülnek hozzánk, amíg egy olyan kultúrkamp zajlik ma 2018 Magyarországon, aminek mind a ketten, de az olvasók is, a hallgatók is a tanúi. És ugye azzal kezdtük, hogy máshogy ünneplünk, mint ahogy azt sokan várták volna. És akkor fejezzük be azzal egy gyors kérdés, hogy azért két év múlva, amikor 1920-nak a századik évfordulóját, nem mondom azt, hogy ünnepeljük, de elérkezik a 1920-nak a századik évfordulója, akkor én személy szerint azért várok állami ünnepségeket, megemlékezéseket. Lehet, hogy akkor meg fogunk emlékezni?
Hát emlékezni biztos, hogy fogunk, hát most is emlékezünk, csak egy ilyen nagyon-nagyon legszűkített nézőpontból történik meg a megemlékezés a 18-tól 20-ig tartó folyamatokra.
De akkor úgy kérdezem, hogy 1920-nak egyfajta újraértelmezését várhatjuk-e 2020-ban?
Én nem látok esélyt arra, hogy legalábbis esély mindig van mindenre. Csak nem látom azt az alternatív elbeszélésmódot, amelyet tudnánk használni. Tehát szerintem mondjuk a Trianonra való megemlékezésben az az 1920-as, 30-as években kimunkálódott, leegyszerűsített elbeszélésmód, az teljes mértékben használható a kormányzatnak. Tehát, hogy a magyarság indokolatlan megbüntetése, elárulása,
sorstragédia,
mindeközben a baloldal szerepének a felerősítése, amely baloldalról ugye Orbán Viktornak egy 2002-es Tusnács fődői beszéde óta tudjuk, hogy a genetikailag mindig ráront a nemzetére. Tehát ezek működnek. Tehát látjuk
azt mondod, hogy eltelt 90 év, és az akkor használt sémák tökéletesen megfelelnek a Fidesznek.
Igen, szerintem igen. Hát ezt ebben nem látok ilyen radikálisan új értelmezéseket. Tehát lehet, hogy mondjuk más kutatásokkal ezt alá lehet támasztani, lehet hozni ilyen izgalmas téziseket, mint a Schmidt Mária történész asszony, és ugye terrorháza főigazgató asszony is idézett, tehát hogy nem ért véget a világháború 1918 őszén. Hogy egyébként az újabb típusú, tehát a nyugati kutatások és Robin Gerwardnak a könyve és mások ezzel foglalkoznak, hogy tényleg nem ért véget 18. november 11-én. És hát Közép-Európában, tehát aki közép-európai, az ezt tudja, és igazából mondjuk a tanácsköztársaság történetét is csak úgy lehet megérteni, a rekvirálásokat, tehát hogy nem a kommunben kezdenek rekvirálni, hanem már a liberális Tisza rendszer rekvirál. Az erőszak elszabadulása, a tizedelések és minden, tehát a világháború alatt tizedelnek. Tehát, hogy a 19-ben az egy ilyen háborús szituáció. Tehát nem ért véget itt Közép-Európában, és a különböző a vörös terror, a fehér terror mindennek a következménye. Tehát mondjuk a 20-as, 30-as években e felől nem foglalkoztak, ilyen kérdésfelvetések nem voltak. Tehát, hogy most ilyen típusú újabb dolgokat be lehet dobni, de itt a sémák. Megint tehát a kutatásokat el kell különíteni a szimbolikus politikától, mert végül is mindig az emberekhez az jut el, ami egy Orbán Viktor beszédbe bekerül.
Amit sokat hallanak. Én tényleg csak azon voltam álnaiban megdöbbenve, hogy egy 9 évtizedes séma ma a kormányzó pártnak használhat, vagy hasznára lehet, és nem kell feltalálni a spanyol viaszt. Csunderlik Péter történésszel beszélgettünk 100 évvel ezelőtti eseményekről, egészen újszerű köntösben, és a modern ember számára is fogyasztható módon. Peti, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a meghívást.
A Fülkét hallottátok, sziasztok!